Kedves hallgatom! Az Úr Jézus Krisztus hegyi beszédének fényében világosan látjuk, hogy ma a helyzeti etika korszakában élünk. Ma a súlyos erkölcstelenség korában élünk. Már kidobták a hajóból az úgynevezett judeo-keresztény etikát, és azt csinálják, ami nekik tetszik. Hallottam, hogy egyszer egy egyetemi professzort meginterjúvoltak a televízióban. Ezt a kérdést is föltették neki. Mi a helyes ebben a korban? Azt válaszolta, hogy mindaz helyes, amit jónak érez az ember. Eszerint, ha valaki jónak érzi azt, hogy megölje apját és anyját, akkor az tökéletesen rendben van. Isten azért adta a 10 parancsolatot, hogy uralma alatt tartsa a régi emberi természetet. De az nem uralja a régi természetet, mert az a nemzet, amelynek Isten adta, eltávolodott Istentől. Nagyon messze került tőle. Mégis az ember nem tudott fölnőni ehhez a 10 parancsolathoz. Pál apostol ezt ismételten hangsúlyozza leveleiben. Akkor hogyan kell az embernek élnie? Nem a saját erőfeszítése alapján, mert ezáltal nem tudja elérni az Isten előtti kedvességet. Az ige így szól. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Galata levél, 5. rész, 22. és 23. vers. Nincs olyan törvény, ami ezeket létrehozhatná. Természetünknél fogva nincs bennünk szeretet. Itt nem a házastársak közti szerelemre, hanem a mások és Isten iránt való szeretetre gondolok. Ez a fajta szeretet nem származik belőlünk természetes alapon. Amikor az ember azt csinálja, ami belőle természetes módon ered, akkor egy olyan társadalmat hoz létre, amely annyira törvénytelen és erőszakos, amennyire csak lehet. A magas helyeken levő emberekben sokszor megfordul a kérdés, hogy vajon túlélheti-e az emberiség ezt a krízist. Barátom, nem élhetjük túl csak akkor, ha az ember régi természete fölötti uralom megszilárdul. Miként teremthetjük meg a szeretet, jóság, szelídség és hűség csodálatos gyümölcseit? Mi nem hozhatjuk létre a saját erőnkből. Menjünk vissza a hegyi beszédhez, ahol ezt olvassuk. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Máté evangéliuma, 5. rész, 5. vers. Beszéljünk erről a kommunistáknak. Vajon azáltal öröklik a földet, hogy szelídek? Kérdezd meg azokat az országokat, amelyeket elnyomtak az idegen hatalmak. Nemrégen kaptam egy levelet egy misszionáriustól, amelyben leírja, hogy nem a szelídek öröklik a földet. Pedig a szelídek öröklik a földet, de nem hamarabb, mint ahogy a király megérkezik, aki a szelídség mintaképe ezen a földön. Eljön nagy hatalommal és dicsőséggel, és letör minden igazságtalanságot ezen a földön, majd megalapítja királyságát. Amikor ezt teszi, akkor a hegyi beszéd lesz a királyság törvénye. De ma hogyan kell élnünk? A Szentlélek ereje által. Ő hozza létre ezeket a csodálatos gyümölcsöket az életünkben. Szeretet, öröm, békesség. Miként nyerhetünk békességet a szívünkben? Vajon megbékültünk már Istennel? Csak Isten lelke adhatja ezt nekünk. Az öröm egyedül csak az Úrtól jöhet. Aztán mi van a szelídséggel? Mi nem tudunk szelídekké válni. A szívünk gőgös, elbizakodott. Már rájöttem erre, mert szeretem, ha az emberek megveregetik a vállamat. Ne mondd, hogy ezt te nem szereted, mert szereted te is a dicséretet. Büszkék vagyunk. Ebben a mi régi természetünk mutatkozik be. De a lélek gyümölcse a szelídség. Szolgálatom folyamán mindig kértem Istent, hogy tegyen szelíd emberré. Ó, Istenem, tégy szelíddé! Adj alázatosságot! Tégy olyan keresztényé, amilyennek lennem kellene. Ezt én nem valósíthatom meg magamtól. Isten akarja ezt megtenni bennünk a Szentlélek által. Barátom, ez egy új életstílus. Ez nem a mózesi rendszer, ez nem a hegyi beszéd, ez teljesen új. Isten megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben. Ezeket a lelki áldásokat kaptuk meg. Most pedig végig kell járnunk ezt a földet szelídséggel, a lélek és szív alázatosságával, és Isten lelkének hatalmával. Ma be kell teljesednünk Szentlélekkel, aki által képessé válunk arra, hogy Istennek éljünk. Ez létrehozza a gyümölcsöt az életünkben. Ez képessé tesz minket Isten szolgálatára. Erre a magas szintre kaptunk elhívást. Az a reménységem, hogy most már ebben az igazi megvilágításban látod a hegyi beszédet. Most már készek vagyunk arra, hogy leszálljunk a hegyről, ahol meghirdette Jézus az etikát, és meglátjuk, hogy Jézusban megvan az erő is ahhoz, hogy ezt a törvényt végrehajtsa, amikor eljön, hogy uralkodjék a földön. Az előző fejezetben véget ért a hegyi beszéd. Ellenségek és barátok egyaránt állítják, hogy nem kapott még az emberiség magasabb fokú etikát, mint ami a hegyi beszédben van. Most fölvetődik a kérdés. Miként emelkedhetünk föl ahhoz a magasztos etikához? Hogy választ adjon erre a kérdésre, Máté egész sor csodát mutat be, amelyekkel érzékelteti, hogy aki az etikát elénk tárja, annak ereje is van annak megvalósításához. Ami Urunk nagyon világossá tette előttünk, hogy mint hívők, nélküle semmit sem cselekedhetünk. János evangéliuma, 15. rész, 5. vers. Bár csak ezt a tényt mindig magunk előtt tartanánk. Saját magunktól képtelenek vagyunk bármit is létrehozni, ami elfogadható Istennek. Krisztus ma a Szentlélek által munkálkodik, akit elküldött a világba, hogy általunk végezze el azt, amit mi nem tudunk elvégezni. Ez egy fontos tételt mond ki. Máté nem igyekszik elénk tárni az Úr Jézus életrajzát, és nem próbálja az eseményeket kronológiai sorrendbe szedni, amelyek Jézus életének idején végbe mentek. Inkább bemutatja azt az irányt, amit nem szabad eltévesztenünk. A király fölment a hegyre, meghirdette kiáltványát, Isten országának törvényét, és most lejön a hegyről. Ezután történik 12 csoda, amiket ő visz véghez. Ez láttatja velünk, hogy amikor az Úr a földön uralkodik, akkor képes lesz végrehajtani királyságának törvényeit. Mint ahogy korábban érzékeltettem, a hegyi beszéd valószínűleg egy rövidített kiadás. A milleniumban a teljes hegyi beszéd előttünk áll, ami azt jelenti, hogy sokkal többet kell majd véghez vinni. A 8. és 9. fejezetben Máté 12 csodát mond el nekünk. Miközben nem igyekszik minden csodát leírni, amelyek bemutatják a király hatalmát, ezeket szervezett, logikai sorrendben írja le. Hadd hívjam fel figyelmedet erre abban a 6 csodában, amely az előttünk levő 8. fejezetben található. Első. A leprás meggyógyításával az Úr tanítja a meggyógyultat. Ez a legsúlyosabb emberi betegség. Második. A százados szolgájának meggyógyítása távolból történt. Nem kellett testi kapcsolatba lépnie vele. Harmadik. Péter anyósának meggyógyítása érintés által. Negyedik. Az Úr az ördögök kiűzése által a lelkek természet fölötti világába lép át. Ötödik. A vihar és a tenger lecsendesítésével a természet világában mutatja be hatalmát a természeti erők fölött. Hatodik. A két gadaraiból kiűzi a démonokat, ami egy nagyon nehéz eset a szellemi világban. A király ténykedik mindezeken a területeken, és Máté nem kronológiai rendben tárja ezeket elénk, hanem logikai sorrendben. Határozott előrehaladás található Máté följegyzésében. Most pedig kezdjük olvasni a szöveget. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt. Máté evangéliuma, 8. rész, 1. vers. Figyeld meg, hogy nagy sokaság követte őt. Nem csak néhányan szegődtek nyomába. Láthatjuk, Kapernaumban történt mindez, ahol Jézus lakott ebben az időben. Elvárható, hogy a következő csodát ott viszi véghez. Természetesen ez fölveti azt a kérdést, hogy hol tartózkodott akkor, amikor átadta a hegyi beszédet. Már sok eltérő elméletről olvastam, de nem gondolom, hogy a helyszín ismerete fontos volna nekünk. Azt olvassuk, hogy amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt. Vajon a király nem csak az etikát képes meghirdetni, hanem eljöhet hatalommal is az emberek közé? Ez fontos kérdés. Amikor egyetemista voltam, volt egy szobatársam, akinek nagyon nehéz esztendeje volt az egyetemen. Igen vonzó és népszerű volt, de rossz társaságba keveredett. Végül az iszákosság miatt abba kellett hagyni a szolgálatát. A diplomaosztáskor az előadó fölemelt minket a felhőkbe, és elmondta, hogy mit kell majd tennünk az életben. Később a szobámban ez a társam az ágyára esve elkeseredésében ezt sóhajtotta. Nekem ne mondja meg senki, hogy mit tegyek. Nekem olyan személy kell, aki azt is megmondja, hogy hogyan tegyem. Barátom, éppen erre van szükségünk. Most a király meghirdette etikáját, de van-e ereje is? S íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Máté evangéliuma, 8. rész, 2. vers. Figyeld meg, hogy Jézus a magasságból a legnagyobb mélységbe ment. A leprásságot, ami a bűn szimbolizálja a Bibliában, gyógyíthatatlannak tekintették. A leprásság volt a legszörnyűbb betegség. Amikor ez a leprás Jézushoz ment, nem ezt kérdezte. Megtisztítanál engem? Vagy képes vagy megtisztítani? Ez a leprás hittel ment Jézushoz. Fölismerte Krisztus hatalmát, és ezen az alapon mondta, ha akarod, megtisztíthatsz. Amit kérünk, az nem mindig van összhangban az Úr akaratával. De ha az ő akarata, akkor megcselekszi. A legfontosabb, hogy Isten akarata álljon az első helyen. Talán könnyű lehet neked, de nehéz nekem, hogy Isten akaratát tegyem az első helyre. Ezt így szoktam mondani. Uram, megtennéd ezt, mert akarom, hogy megtedd. De ez a leprás így szólt. Tudom, hogy megteheted, de vajon ez az akaratod? Vagyis ez az ő akarata szerinti magatartás. Ez egy kissé más, mint amit hallunk az emberek imádságaiban, amikor követelik, hogy az Úr tegyen meg valamit az érdekükben. Engedjük, barátom, hogy ő döntse el, és mindenképpen így lesz végül. Jézus kinyújtotta a kezét. Megérintette őt, és ezt mondta, akarom, tisztulj meg! És a lepra azonnal letisztult róla. Máté evangéliuma, 8. rész, 3. vers. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt. Ha én megérintettem volna a leprást, mi történt volna? Akkor talán megkaptam volna a betegségét, de nem gyógyítottam volna meg őt. Figyeld meg, hogy itt mi történik. Először is Jézus megérintette őt. Gondoltál-e már arra, hogy ez az ember nem csak fizikailag volt leprás, hanem pszichológiailag is rendezetlen állapotban élt? Nem ismerem ennek az embernek az élettörténetét, de elképzelem, hogy egy nap észrevette, hogy a betegség kitört a kezén. Talán kint volt szántani, és amikor hazament, megmutatta kezét a feleségének, aki valami olajat kent rá. Másnap a keze annyira piros volt, amennyire lehetett, és kiment ismét szántani. Ez így ment körülbelül egy hétig, és a felesége kezdett nyugtalankodni. Azt ajánlotta, hogy menjen el a paphoz. Elment a paphoz, aki elkülönítette őt 14 napra. Ez időszak végén a betegség elterjedt. A pap megmondta neki, hogy leprásságot kapott. Az ember kérte a papot, hadd menjen haza, és hadd mondja meg a feleségének, majd hadd köszönjön el a családjától és a gyermekeitől. A pap így szólt, sajnálom, nem mehetsz haza elköszönni. Nem ölelheted meg ismét a feleségedet, és nem veheted karodra megint a gyermekeidet. Amikor bárki közeledik feléd, kiáltanod kell, tisztátalan, tisztátalan. Csak távolról láthatta, hogy a gyermekei felnövekedtek. Hagytak neki élelmet bizonyos helyeken, és odament, majd azután ismét visszavonult. Nem érinthette őket. Valójában senkit sem érinthetett, és senki sem érinthette meg őt sem. Aztán egy napon odament Jézushoz, és így szólt: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És mit tett az Úr Jézus? Megérintette őt. Hadd mondjam neked, hogy Jézus érintése a legcsodálatosabb mozzanat volt, ami valaha történt ezzel az emberrel. Ez nem csak megtisztította őt a leprásságtól, hanem visszasegítette őt az emberiség családjába és Isten családjába is. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt, bizonyságul nekik. Máté evangéliuma, 8. rész, 4. vers. Márk följegyzésében azt találjuk, hogy ez a férfi annyira újjongott, és ezért nem lehet őt hibáztatni, hogy kiment, és mindenkinek elmondta, akivel csak találkozott. Ennek következtében a tömeg odament az Úrhoz, és ő kénytelen volt visszavonulni a városból, és puszta helyeken tartózkodott. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy Te vagy ma is az áldott orvos, aki segítségünkre sietsz, és ha akaratoddal összhangban van, meggyógyítasz minket testi betegségeinkből is. Add, hogy ezzel a bizalommal és alázattal közeledjünk hozzád minden nehézségünkben. Ámen.